Harmadik fejezet. Messze a külvárosban szerénkedett a zöld sündisznószálló. A szűk utcában ott állt a többi ház között, cseppet sem díszesebb vagy tágasabb, mint amazok. Csak azt különböztette meg társaitól, hogy kapuja felett bádog cégér függött hosszú vasnyélem, de a festéket lekoptatta róla az idő, nem is mondta volna meg senki, hogy mit ábrázol, ha nem segített volna a cikornyás gót betűkkel rót felírás Gasthaus zum grünen Igel, Stiftgasse 92. Az első emelet egy utcai szobájában húzódott meg a háromtagú család. Először csak egy napra akartak ott megszállani, amíg lakást keresnek. De az apa számot vetett az anyagiakkal, és kiókumulálta, hogy jobban járnak, ha ott maradnak abban az olcsó szobácskában, és nem vezetnek háztartást. A reggeli kávét megfőzték a szobában, ebédre összesen két porciót hozattak, és úgy gazdálkodtak vele, hogy estére is maradt belőle. Holmiokból csak a zongorát állították be, a többit felrakták a fogadó padlására. De ne törődj semmivel, mondta Liszt Ádám a fiának, te csak gyakorolj addig is, amíg a mesteredet megtalálom. Ő tehát gyakorolt a szűk szobácskában, ahol a nagy zongora, a rengeteg kotta és hármuk holmia annyira elfoglalta a helyet, hogy megfordulni alig lehetett benne. A várost meg sem nézhette, mert apja és anyja is tele voltak dologgal, egyedül pedig nem engedték, mert még valami kocsi elüti. De már a harmadik napon kerékvágásba kerültek. Az apa, mikor délben hazajött ebédelni, izgatottan újságolta. Megvan a mester! Minden hozzáértő azt mondja, hogy Csernyinél kell tanulni. Mondták Zechtert is, aki a Vakok Intézetében dolgozott, és most udvari zenész, de Csernyi mégis jobb lesz. Melyik Csernyi? Kérdezte Mohón a gyerek. Az, aki úgy van, az, aki az etűdöket írta. Délután el fogunk menni hozzá. Aztán majd jól szedd össze magad, mert azt hallom, hogy nem könnyű bejutni hozzá a tanítványnak. Igenis, papa. Ha lomposan fogsz játszani, nem vállal, vagy csak nagyon drágám. De ha nagyon szépen játszol, olcsón megcsinálja, azt pedig jól tudod, hogy pénzünk nincs. Igenis, papa. Na hát. Több szó nem esett a dologról. De mindjárt ebéd után készülődni kezdtek. Az anya különös gonddal fésülte meg a gyereket, és az utolsó pillanatban még leguggolt, hogy cipőjét megtörzsölje. Nem érdemes, szólt az apa. Olyan locspocs van odakint, hogy mire beérünk a belvárosba, térdig sárosak leszünk úgyis. Mikor kézen fogva elindultak apa és fia, abban a pillanatban megint szemezni kezdett az eső. Liszt Ádám kinyitotta a nagy piros esernyőt, a gyerek közelebb szorult hozzá, úgy baktattak a vég nélküli utcákon. Az eső csökönyösen és vígasztalanul szitált, a járókelők néhol futva szaladtak át az úton, hogy beállhassanak valami eresz alá. Némelyik tágasabb kapuban csapatostul szorongtak a krinolinos asszonyok és a kürtőkalapos férfiak. Néha egy munkásasszony ballagott mellettük, aki felső szoknyáját csuklyagyanán borította fejére. A macskafejű kövezeten felhúzott elnyőjű kocsi zörgött végig. A bennülők a védett ember közönnyével néztek ki az esőben járókra. Ők csak mentek a piros ernyő alatt szaporán. Jó óra hosszat tartott az út, amíg beértek a belvárosba, és nem is egészen simán, mert néha Liszt Ádámnak meg kellett tudakolni az útirányt. Ő maga sem ismerte jól a rengeteg várost. Végre meglelték a keresett házat, felmentek a lépcsőn, topogvarázták le lábukról a vizet, és az ernyőt nyitottan állították az ajtó elé a földre. Aztán Liszt Ádám megrántotta a csengőt. Majd mindjárt megnézem, mondta odabent egy asszonyság, nyilván a fontos ember mamája. Ők vártak az előszobában. A lakásban csend volt, zongora szó nem hallatszott, ők is suttogva beszéltek. Úgy látszik, most nem tanít az öreg, mondta az apa. Akkor talán Mégis lesz ideje az én számomra, súgta a gyerek. Az asszonyság visszajött. A fiam nagyon sajnálja, de lecke óra ügyben nem fogad, mert új tanítványokat nem vállalhat. A gyerek szívét hideg villámütés érte, egész testét zsibbatni érezte. Kérem, mondta erélyesen Liszt Ádám, menjen be és mondja meg Csernyi úrnak, hogy okvetlenül személyesen kell vele beszélnem. Az asszonyság bosszús arccal mondani akart valamit, de aztán vállat vont, bement megint. Pár pillanat múlva kinyílt az ajtó, egy 30 évesnek látszó pápaszemes úr tűnt fel az ajtónyílásban. Nagyon sajnálom, kezdte mondani, azonban Liszt Ádám erőteljesen nyomult befelé. A házigazda kénytelen volt helyet adni neki, már bent is voltak a szobában. Én Csernyi urat keresem, szólott Liszt Ádám. Az én vagyok. Ön? Bocsánat, ha ez meglep, de nem képzeltem, hogy a híres Csernyi ilyen fiatal. Én a zenepedagógus Csernyit keresem, kérem. Mondom, hogy én vagyok, szólt a fiatal férfi, türelmetlenségében is mosolyogva. És hány éve tetszik tanítani? 15. 15. Hát ha meg nem sértem a kérdéssel, hány éves tetszik lenni? 30. Liszt Ádám megcsóválta a fejét, de gyorsan a tárgyra tért. Kérem, Csernyi úr, az én fiam, akit bemutatni hoztam. Bocsánat, vágott közbe a zongoramester. Kár a fáradtságért, teljesen lehetetlen új tanítványt vállalnom. Annyira túl vagyok terhelve zeneórákkal, hogy ami kevés időm megmarad, Csernyi hirtelen meglepetve hallgatott el, és hátrakapta a fejét. A gyerek ugyanis közben elértve apja sürgős és néma intését, odaszökött a zongorához, leült, és teljes erővel belecsapott a legnehezebb Csernyi etűdbe. Már bele is merült, már nem törődött semmivel, játszott, játszikedvel, félváról, mint a Gauss, azzal mulatna, hogy felmondja az egyszer egyet. Micsoda? Szólott Csernyi zavart meglepetéssel, és odalépett a zongorához. A gyerek felhasznált egy alkalmas akkordot, és könnyedén átment a Csernyi etüdből abba a Hummel szerzeménybe, amit legnehezebb előadási számnak ítélt. Játszott kedvére, és fel sem nézett. Hallatlan, mondta Csernyi, és leült a másik zongoraszékre. Ettől fogva szótlanul bámulta a gyerek játékát. A Hummel darab végig elhangzott, csak akkor nézett oldalt a gyerek. Pillantásában volt valami könyörgő hízelgés, de ugyanakkor egy kis vidám, csúfondáros káröröm is. És a híres Csernyi arcán meglátszott, hogy a gyerek bámulatos zenei érettsége éppen úgy meglepi, mint viselkedése könnyed felsősége. Hány éves vagy? 10, felelte a fiú helyett az apa, és tessék megengedni, hogy bemutatkozhassam. Bemutatkozott, elmondta nevét, állását, helyzetét, vakmerő Bécsbe költözését. Uram, mondta végül, az én életem elhibázott élet. Én mindig nagy zenész szerettem volna lenni, de szegénységem miatt nem lehettem. Amit tőlem megtagadott az élet, azt ebben a gyerekben szeretném visszakapni. Ő érte minden áldozatra kész vagyok. Nekem és a feleségemnek nincs más életcélunk, mint őt nagy művésszé képeztetni. Amit ön hallott, az még semmi. Az én fiam ennél még meglepőbb és bámulatosabb dolgokat tud. Kérem, vágott közbe Csernyi, erről ne beszéljünk. Vállalom az ön fiát. Másképpen már nem megy, este fogom tanítani. Schubert óta ilyen tehetség nem járt nálam. Hallod ezt? Fordult az apa fiához. Szóval vállalom. Óradíjban is lemegyek a legalsó határ alá, ha szavát adja, hogy nem mondja meg senkinek. Ön óránként 2 forintot fog fizetni. Adok heti 4 órát. Annyit nem győzök, heti 3 órára telik. Havi 25 forint, majd összeszedem valahogy. Egyelőre mondjunk 2 forintot, A többit majd meglátjuk. Mikor akarják az első órát? Ma már nem lehet, lássuk csak ezt az előjegyzési naptárt. Holnap lehet. Jöhet a gyerek 7:30? Én 7-kor szoktam vacsorázni. Más időm nincs. Az estéimet fogom neki adni. Amikor parancsolja, akár éjfélkor is. Az asszonyság benyitott. A korrektúráért jöttek. Várjon a fiú, azonnal meg leszek. Szóval holnap este a gyerek hozzon írószerszámot és kottapapírt. Az asztalon frissen szúrott hangjegyek oldalai hevertek. Látszott, hogy ebben a munkában zavarták meg. Liszt Ádám meghajtotta magát. Liszt Ferenc leugrott a zongoraszékről, amelyet eddig nem hagyott el, és ő is meghajtotta magát. Apa és fia kisé falusias, krácfusz és hajlongás közben kimentek. A gyerek az ajtóból visszapillantott, és pillantása találkozott a híres ember ámuló, elkomolyodott pillantásával. Minden megy, mondta az előszobában Liszt Ádám, csak akarni kell. Vigyelek el erre az örömre egy cukrásznába. Megvárjuk, amíg eláll az eső. Szeretnék, mondta habozva a gyerek, de a mama biztosan nagyon izgatottan vár bennünket. Hát jó, akkor menjünk haza. Felszedték a piros ernyőt, amely több kis tócsát eresztett azóta a kőpadlóra. Kint ugyanúgy szitált a makacs és egyhangú eső, mint amikor jöttek, és ők ugyanúgy gyalogoltak vissza egy álló órát. Hogy lesz ez, mondta az apa ezzel a hosszú úttal. 3-szor egy héten be kell gyalogolnod és vissza. Lesz 10 óra is, mire hazakerülsz. Hát egyedül nem engedhetünk ebben a nagyvárosban. De igen, papa, hogy nézze, én már nagy vagyok. Az utat hamar megtanulom, és ha eltévedek, majd megkérdezem. Papa, hadd járhassak az órákra egyedül. Úgy szeretném, igazán. Hát majd később meglátjuk. Az anya a nagy hírre boldog sikoltással ölelgette meg mindkettőjüket, csuromvíz lett maga is. De Liszt Ádám nem adott sok időt az érzelgésre, már is a zongorához parancsolta a fiút gyakorolni. Másnap az első órára még nem engedte egyedül, de a negyedikre már elengedte. És a 6. óráról a fiú nagy hírrel jött haza. Papa, Csernyi tanárul azt üzeni, hogy miután 2 hétig tanított, most már tisztán látja, mit fogok tudni, és ezentúl az órákért nem fogad el semmit. Micsoda? Ingyen tanít. Igen, azt mondta, hogy nem fogad el semmit. És azt üzeni, hogy holnap után jöjjön el velem maga is, mert beszélni akar magával arról, hogy nekem elméletileg is tanulnom kellene. Összhangzattant mondott, meg partitúra olvasást, meg ilyeneket. Az anya aggodalmasan szólt bele a nagy örömbe. Még tanulni? Hát az lehetetlen. Ha még a rendes iskolai anyagot is tanulni akarod, meg gyakorolni is, meg Csernyihez járni, meg még ezt is, hát az képtelenség. Már így is csak hálni jár beléd a lélek. Liszt Ádám feddően szólt rá az asszonyra. Várjunk csak. Azért vagyok itt én, hogy mindent meggondoljak. A gyerek minden esetre rögtön feküdjék le, mi kimegyünk a folyosóra. Ezt mindig így csinálták, ha valami főben járó dolgot kellett megbeszélniük. Az anya az ágyban aludt, az apa a recsegős díványon, a gyereknek már csak a földre tudtak ágyat vetni a zongora tövében. És ha a szülők lefekvés után még beszélgettek, a gyerek nem tudott aludni. Ennél fogva a 3 szék közül ilyenkor 2-t kitettek a vaskorlátos folyosóra, kora nyár volt, már beszélgethettek ott akármeddig. Most is így történt. A fiú lefeküdt, és egy darabig még hallotta szülei folyamatos, hosszadalmas duruzslását. Tudta, miről van szó. Az utóbbi napokban folyton arról beszéltek, hogy a muzsika mellett mi lesz a fiú iskolai tanulmányaival. Számtant, földrajzot, latint, mi egymás szintén tovább kellett tanulni, nem csak a zongorát. De mindeddig nem találtak megoldást. Nyilvános iskolába nem irathatták be, mert az a gyakorlási idő rovására ment volna. Házi tanítót nem járathattak hozzá, mert azt nem győzték volna pénzzel. Az apa nem taníthatta, mert jó lelkiismerettel nem vállalhatta olyan dolgok oktatását, amelyeket maga már rég elfelejtett. Tépelődtek, tanácskoztak. A gyerek csak hallgatta, és szorongva várta, mikor kell majd valamilyen formában elkezdeni a tanulást, amelyet szívből utált. Semmi másról nem akar tudni, csak a muzsikáról. Tűnődött magában, hogy vajon mi lesz a sorsa. De aztán elnyomta az álom. Mire szülei bejöttek, már mélyen aludt. Csak másnap reggel a kávénál tudta meg a döntést. Hallgass ide, fiam! Az éjjel úgy határoztam, hogy a zenén kívül eső tanulmányaidat egyelőre felfüggesztem. Könnyen betegeskedel, és nem akarlak túlterhelni. Más fiúkkal is megtörténik, hogy veszítenek egy évet. Egyszerűen úgy fogom fel a dolgot, hogy egy évvel később kerültél az iskolába. Majd, ha a zongorában eleget haladtál, sor kerül egyéb tantárgyakra is. Csernyit minden esetre meg fogom kérdezni, hogy Mozarték szülei annak idején hogyan csinálták. A fiúval madarat lehetett volna fogadni. Legtitkosabb vágyát nem teljesíthette volna szebben az élet. A zongorát, még az órákon áttartó gyakorlásokat is nem leckének, hanem szenvedélyesen szeretett mulatságnak tekintette mindeddig. Csak a legutolsó két csernyi órán kezdett valami kedvetlenséget érezni azon, hogy mestere megtiltott minden olyasmit, ami a szigorú gépszerűségtől eltér a zongorán. De azt gondolta, hogy ez majd valahogyan másképp lesz. Liszt Ádám részletesen megbeszélte Csernyivel a fiú elméleti oktatását. Csernyi maga részéről az öreg olaszt ajánlotta, Salierit, aki szintén nem vállal ugyan tanítványt, de bizonyára szintén kivételt fog tenni, mint őtet. És csak ugyan így is történt. A megadott címen egy rogyadozó, térdű, fehérhajú, 70 éves embert találtak, aki noha már több mint 30 esztendeje Bécsben élt, még mindig olaszos kiejtéssel beszélt a németet. Ich bin Mudemanar, Mudebinik. Semmi áron nem akarta a gyereket vállalni, még Csernyi meleg ajánló levelére is csak vállát vonogatta. De pontosan úgy járt, mint Csernyi. A fiú erőhatalommal leült a zongorához, és játszani kezdett. 10 percen belül a meghökkent öreg ingyen vállalta az oktatást, és türelmetlenebbül várta az első órát, mint maga a tanítvány. Most már minden áldott nap begyalogolt a fiú a messzi külvárosból az István templom környékére. Egyik nap szívesen gyalogolt be, másik nap kelletlenül. Mert Salierihez szeretett járni, Csernyihez azonban már nem. Salierinél igen érdekes volt az óra. Az öreg az összhangzattan oktatására az egyházi zene kisebb műfajait használta. Nem telt bele 3 leckeóra, a gyerek újjongó és lelkendező szívdobogással fedezte fel, hogy a muzsikában imádkozni lehet. Eszmélő kora óta roppantul szeretett imádkozni, mert rendkívüli örömet okozott neki, ha lelkét rajongó odaadásra igazíthatta be. De ez mindeddig alaktalan maradt nála. Mihelyt imádkozni kezdett, egész valója eltelt valami édesen forró feszültséggel, amely szöveg hiány csak némán elgyönyörödve tudott hebegni. De hát most megtalálta a módját, hogy amit érez, azt hogyan lehet elmondani szépséges és szabályos harmóniákban, ahogy az öreg olasz tanította őket. Ezek a harmóniák énekelni tudtak, beférkőztek szíve legmélyebb rejtekébe, egész belső világát kifordították. Az utcán dúdolva járt, és nem egyszer emberekbe ütközött, mert nagy gyönyörűségében behunyta a szemét. A hangnemek egyszerre különböző természetű személyekké váltak előtte, akiket csak szigorú etikett szabályok megtartásával lehetett egymás társaságába hozni. Azok a modulációk, amelyeket apja kezdetleges magyarázataiból tanult meg, klasszikus szerzőktől lesett el, vagy ösztönösen megérzett, most egyszerre érthető tartalmat kaptak, és csodálatosan logikus rendszerbe sorakoztak. Úgy figyelte őket a zongorán, mint aki tündöklő napvilágnál járja végig azt a tájat, amelyen azelőtt vaksötétben csetlet botlott. Amellett az öreg olasz nagyon érdekes dolgokat tudott mesélni. Beszédes ember volt, és mindenről adoma vagy élmény jutott eszébe. Elmondta gyermekségét Légnányóban, beszélt első tanítójáról, aki testvérbátyja volt, és aki viszont nem kisebb embernek, mint Tartininak volt a tanítványa. Annak a Tartininak, aki az Ördög trilláit írta. Vagy Mozartról beszélt, akinek valaha olyan heves ellenfele volt, és akinek Don Juanját annak idején diadalmasan győzte le az ő Azur operája. Amikor Mozart meghalt, még olyan pletykát is lehetett hallani Bécsben, hogy ő mérgezte meg. Elmondta akkori élményeit, amikor tagja volt a velencei Márkus templom énekkarának. Vagy elmondta, hogyan segítette jótevője és barátja a nagy Gluck Párizsban színrehozatni az operáját, a Danaidákat. Ráírták a színlapra, hogy szerzői Gluck és Salieri, és amikor már nagy sikere lett, akkor hozták nyilvánosságra, hogy az operát Salieri egyedül szerezte. A gyerek nyitott szájjal és nyitott szívvel hallgatta ezeket a történeteket, amelyek a múltnak is, a jövőnek is szivárványos új világait nyitották meg előtte. Ha Salieri órája volt, már reggel az órát kezdte nézni. Csernyivel másképpen állt a dolog. Két hétig Csernyi csak játszatta, hogy mennél jobban megismerje, és felületes megjegyzéseket tett csupán. De a két hét elteltével neki gyürkőzött a rendszeres zenei nevelésnek. Mindenek előtt kölcsön adott neki egy metronómot. Ezt a ketyegő obeliszket a fiú addig nem ismerte. Most ott állt az ellenséges és könyörtelen szerszám a zongoráján, és ridegen ügyelt arra, hogy ő ne örülhessen annak, amit játszik. Mihelyt egy kicsit kedve lett volna meglassítani a menetet, egy érdekes feloldás előtt, hogy annak boldogító meglepetését jobban élvezhesse, a metronóm érzéketlen irigységgel utasította rendre, és ugyanilyen kiállhatatlan szigorral fogta vissza, ha egy passzázs erősödő gyöngyözését gyönyörködve akarta gyorsítani. Maga Csernyi is olyan volt, mint egy metronom. Mi ez? Miféle ritenútó ez? Így szebb? Így nem szebb, csak az lehet szép, ami pontos és teljes. Játsszál rendesen. Ő kedvetlenül játszott tovább. Két ütem múlva Csernyi megint rácsapott a zongora fedelére. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Hát hallatlan lomposság! Van ott accelerando előjegyzés. Nincs, de én így érzem. Te ne érezz semmit, te végezd a dolgodat. Még egyszer előről. És ne azon járjon az eszed, hogy mit érzel, hanem azon, hogy a 32-edek egyformák legyenek. Mert nem egyformák. Olyan lomposan játszott, hogy az gyalázat. A fiú némán játszott tovább. De már elment a kedve az egésztől, pedig eleinte kedvesnek és szépnek találta, amit játszania kellett. Ideges lett és ingerlékeny, még rosszabbul sikerült a sor, most már mellé is fogott. De Csernyi nem volt türelmetlen. Vasból való könyörtelenséggel ismételtette vele a kedélytől, mosolytól, meghatottságtól megfosztott és mezítelen gépiességre vetköztetett sorokat. A viszony egyre hidegebb lett közöttük. És mikor Csernyi áttért a Clementi gyakorlásra, a fiú az életet tűrhetetlennek kezdte találni. A gradus ad parnassum az első pillanattól kezdve gyűlöletes volt előtte. Hogy miért haragudott olyan szenvedélyesen ezekre a gyakorlatokra, meg se tudta volna mondani. Ahogy elébe került a kötet, első látásra hiba nélkül lejátszotta az egészet elejétől végig. És mikor befejezte, megütődve kérdezte mesterét, ezt a könnyűt fogom játszani? Te csak ne vitatkozzál! Ezek a Clementi dolgok éppen azért zseniálisak, mert olyan könnyűek. De mindegyik valami más újrakást fejleszt, más kézizmokat edz, más ujjakat dolgoztat, csak sokat kell őket játszani. A Parnassusra ingyen nem juthat fel senki. Eredményt más nem adhat, mint a szorgalom. A unod, hát csak unjad, de játszod. Százszor, egymás után. Nyelt egyet, és játszotta. De ellenséges gyűlölettel, fogcsikorgatva. Megalázónak érezte, hogy ezt a kezdetleges gyerekséget kell játszania, és méghozzá a metronom gonosz ketyegésének rabszolgájaként. Mintha a szárnyas paripát ekébe fogták volna, és valami oktalan suhanc döfködni az ösztökével. Remegő türelmetlenséggel várta az óra végét, és amikor hazament, nem fogyott ki a panaszból. De apja gyorsan elejét vette az ilyen beszédnek. Csernyi a legjobb mester, és jól tudja, hogy mit csinál. Ha ilyen a rendszere, azzal mi ne vitatkozzunk. Különben is légy hálás, hogy ingyen tanít. A fiú hallgatott. Nem tehetett egyebet, engedelmeskedett. És lassan kezdett beletörődni a járomba. A Csernyinél való tanulást, amelyet mennyei gyönyörűségnek kezdett meg, terhes kötelességnek ismerte, és elvégezte a lélegzsibbasztó, órákig tartó metronómos gyakorlatokat, amelyeknek a muzsikához semmi közük se volt, csak az újrakás agyafurt nehézségeivel képezték, edzették, egymástól függetlenítették a 10 ujjat egyenként. De mikor ezt a kötelességet lerótta, akkor mohón vetette rá magát a Salieri tananyag mámorára. Már annyira jutott, hogy egy napon zeneszerzésre határozta el magát. Nem házi feladatot akart most már írni, hanem igazi kompozíciót, mint a nagyok. Salieri sokat magyarázott neki az egyházi zenéről, elmondta a mise egyes zenei részeit, sőt, ezekből legjobban a Tantum Ergo fogta meg. A misének az a pillanata, amelyet már a kis doborjáni templomban is legjobban szeretett, Salieri leírta neki a szöveget is. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquam documentum novo cedat ritui. Mivel nem értette elég pontosan a latin szöveget, az öreg olasz pontosan megmagyarázta neki. Ezért az íj nagy szentséget imádjuk a földre borultan, és a hajdani tanúság adjon helyet az új szertartásnak. Ezt a cédulát maga elé tette, és igyekezett a harmóniák nyelvén elmondani, amit templomi elragadtatásai, rajongó megdicsőülései közepette ebbe a szertartási hangulatba beleérzett. A cédulát csak hamar nem nézte már, tekintete befelé fordult. Igyekezett azt a titokzatos misét kihallgatni, amely szívében bujkált, amelyből egyelőre csak egyes hangfoszlányokat lehetett elkapni. Ott ült behunyt szemmel a zongoránál, ujjai tétlenül hevertek a billentyűkön, és mialatt önmagában a zenei mondani valót kutatta, egyszer s mint érdeklődve élvezte az új élmény különösségét, megtudta, hogy milyen érzés komponálni, pedig még egy hangot sem írt le. Gyötrelmesnek és édesnek találta egyszerre. Úgy érezte magát, mint olyankor, mikor reggel felébredvén erősen érezte az éppen most álmodott furcsa álmot, de nem tudta szavakba foglalni, még csak fogalmakba sem. A szerzemény is így lebegett benne megfoghatatlanul. Ha utána nyúlt, a semmibe markolt, pedig az biztos volt, hogy a tündérszép szerzemény ott van valahol, zenei tűnődéseinek redői közt elbújva. Napokig tartó kélyes és kínos vajudás után Egyszer csak felkiáltott, mint aki kalapjával leborította a pillangót. Megvan. Az utcán ment, éppen a Voltszejle házai tövében mendegélt, és a benyomás olyan erővel csapott rá, hogy meg kellett állnia. Előtte állott az egész szerzemény úgy, ahogy mondani akarta, a modulációk tetszetős vonala, amely az elragadtatott harmóniákon kígyózott keresztül egészen az utolsó szűkített szeptim akkordig, amelyre olyan diadalmas erővel következik az alaphang nem lezáró fortissimója. Bement egy kapu alá, és lázas izgalommal rajzolta le magában a megtalált vonalat. Szeme előtt képszerűen jelentek meg az akkordok fekete pontjai, amelyek fürtösen tapadtak a zászlós pálcikákhoz az öt vonal közeiben. Jaj, csak most el ne repüljön a csodálatos pillangó, mikor megfogta. Mint aki ékszert talált a gyalogjáró kövein, és beosson a kapu alá, hogy ott kincsét titokban megnézze, úgy jegyezte le ott mindjárt a tantum ergo menetét, magával hordott papírjait a falnak feszítve. Két hétig dolgozott rajta. A clementi gyakorlatokból, a házi feladatokból, és a kétféle óráktól alig maradt valami ideje. Négy hangra írta orgona kísérettel. Az egész szerzeményt félig állva, félig ülve komponálta meg, mert amit kidolgozott fejben, azt ülve kellett lejátszania és kipróbálnia a zongorán, ahhoz pedig, hogy lejegyezze, fel kellett állnia. Kicsi volt ahhoz, hogy ültében írni tudjon a zongorán. De két hét alatt mégis elkészült vele. Akkor addig könyörgött apjának, míg az pénzt adott neki, hogy finomabb kottapapírt vásároljon. Arra aztán letisztázta a tantum ergót. És mikor kész lett, dobogó szívvel vitte Salierinek. Az öreg úr leültette a harmónium mellé. Tudod kívülről az orgona részt? Tudom. Akkor játszad, és add ide a kottát, hogy az éneket lássam. Végig játszottam. Nem volt semmi lámpaláza. Nem érzett más, mint újongó örömet, és forró vágyat, hogy Salieri is szeresse, amit csinált. Az öreg végig hallgatta, olykor halkan dúdolt is hozzá. És mikor a mű befejeződött, visszalapozott az első oldalhoz, és rámutatott egy ütemre. Mit mondtam én neked a szubdominásról? Az ifjú zeneszerző megszeppenve merett az ütemre. Azonnal észrevette a hibát. Hogyan is téveszthette el? Megfoghatatlan. De Salieri már tovább is ment. Eltolta a fiút a harmónium mellől, maga ült le, és rámutatva a szerzemény egyik sorára elkezdte játszani. Csak hogy másképpen, mint a kézirat kívánta. A gyerek ámulva hallotta énekelni saját gondolatát, úgy, ahogy elképzelte, de elmondani nem tudta. Amit ő írt, az három ütemen át erőlködő hebegés volt, amit Salieri játszott, az magától értetődő volt, és bámulatosan telt. Jaj, de szép, kiáltott a fiú, így gondoltam. Szelesen kapta el a kéziratot, szaladt az asztalhoz, és már is jegyezte a szóban forgó helyre az igazi megoldást. Aztán kérdően pillantott fel az öregre, az csak bólintott és közömbös hangon mondta, kitűnő, ki lehet nyomtatni. Többet nem is beszéltek a szerzeményről. És ő lobogó büszkeséget érzett, hogy a híres és bölcs Salieri egészen természetesnek tartja, ha tanítványa kitűnőt alkot. Az óra többi része eltelt vezérkönyv olvasással. Máskor ezt nagyon szerette, és kiváló örömét lelte abban, hogy villámgyors pillantással össze tudja fogni egyetlen sorra a zenekar szerte ágazó mondani valóját. De most nem tudott odafigyelni. Szeretett volna már otthon lenni, hogy szüleinek is bemutassa a szerzemény teljesen készen. Liszt Ádám is a kezébe vette a kéziratot, míg fia zongoránál ült. Az anyja nem tanult muzsikát, ő csak úgy hallgatta, mint laikus közönség. Az apa azonban annál nagyobb szakértelmet tanúsított. Élénken bólogatott egyes részeknél, máskor a homlokát ráncolta, és tüntető figyelemmel várta a folytatást. Végül így foglalta össze ítéletét. Eleget hallottam heteken keresztül, ahogy fúrtad, faragtad. Így együtt elég jónak találom. Amikor 24 éves voltam, én egy tedeumot írtam. Az nagyobb zenekari szerzemény volt. 2 hegedű, 2 oboa, 2 klarinét, 4 trombita, 2 kürt, gordonka, nagybőgő, üsdob és orgona. Ő főméltóságának ajánlottam, és ő el is fogadta. A hercegi könyvtárban most is meg kell annak lenni. Na, várjál csak, majd elmondom az egészet, ha még visszatudok rá emlékezni. Erre csak a zongorához. Hosszú-hosszú magyarázat következett. A gyerek illedelmesen figyelt, de közben nagyon sajgott a lelke, hogy ezen a nagy napon nem az ő szerzeményéről beszélnek ennyit, hanem az apjáéről. Szép is az a templomi zene, mondta végül elmerengve a családfő. Mondhatom, hogy ezt sajnáltam legjobban otthagyni, amikor elhatároztam, hogy mégsem leszek franciskánus. Mert tudva volt a családban, hogy Liszt Ádám eredetileg papnak készült. De már mint növendék otthagyta a rendet, még most is maradt egész megjelenésében, arca kifejezésében valami papos. A volt kispap most észbe kapott, illenék a fiú szerzeményéről is mondani valamit. Na, de hogy visszatérjünk a te tantum ergódra, azt nagyon meg akarom dicsérni. Nagyon biztató kezdet. Csak tovább a megkezdett úton, amellett persze a zongorázást sem szabad elhanyagolni. Hogy vagy Csernyivel? A fiú kedvetlenül vállat vont. Borzasztó az a Clementi. Elveszi a zongorától minden kedvemet. Ahogy valaha szerettem zongorázni, most úgy nem szeretek. Micsoda? Nem szeret zongorázni? Nem. Gyűlölöm a zongorát. A partitúra olvasást szeretem, meg a zene elméletet. A zongorát nem. Édes fiam, ez engem megtöbbent. Hát, te nem kedvel tanulsz Csernyinél. A gyerek egyszerre elsírta magát, és átfogta apja vállát. Papa, vegyen ki engem Csernyitől. Én azt nem bírom. Én nem gyakorolok többé Clementit, inkább öngyilkos leszek. Micsoda? Te gyerek, hallod-e, ha ilyeneket beszélsz, pofont fogsz kapni? Hát nézze meg az ember! Az anya most közbelépett. Magához vonta a síró gyerek fejét, és simogatni kezdte. Ennyi, papa, hát éppen most bántod ezt a gyereket, amikor az első szerzeményét eljátszotta nekünk. Milyen gyönyörű ez a tantum ergo. Ha templomban hallhatnám, oda lennék a gyönyörűségtől. Na ne sírd, drágaságom, megkérjük szépen a papát, hogy beszéljen azzal a Csernyivel. Hát, ha lehet valamit csinálni. A gyerek szepegve elcsukló hangon motyogta könnyei között. Ez borzasztó. Ez a Csernyiféle tanulás. Én még olyan kicsi vagyok, és már annyit szenvedtem. Erre apja és anyja is elnevették magukat. Hát miért nem szólsz te, szamár, mondta derűsen az apa. Hát nem is sejtettem, hogy ennyire oda vagy. Na, holnap majd beszélek azzal a Csernyivel. Igen, de még nappal beszéljen, hogy mire oda megyek, ez a Clementi már el legyen intézve. Jó, jó, majd meglátom, mit lehet tenni, most mehetsz aludni. Liszt Ádám másnap csak ugyan elment Csernyihez, és mire a fiú a szokott esti órákban a korai vacsora után odament mestere, sokáig néma szemrehányással nézett rá, aztán megszólalt. Szép dolog, mondhatom. Ilyen legény vagy te? Így oda vagy egy kis Clementitől? Ülj csak le és játsszál nekem 2 kézzel egy kromatikus skálát. Végig a zongorán. Prestissimo! Olyan legyen, mintha glisszandó volna. A gyerek nekiesett a legalsó oktávának, és mint az égi háború dörgött felfelé egészen végig. Na látod. Most erősen gondolj vissza arra, hogyan játszottad ugyanezt, amikor hozzám jöttél. görcsösen, egyenlőtlenül, sántikálva, botorkálva. Na, kinek köszönheted ezt? Annak az undok Clementinek. Hát, én kényszeríteni nem akarlak semmire. Amit az ember kedv nélkül csinál, azon nincs áldás. Ezen túl majd Kramerrel fogunk próbálkozni, de csak ha szentül megígéred nekem, hogy úgy fogsz dolgozni, mint egy angyal. Megígérem, megígérem. Na, majd meglátom. Most már nagyon kevés hiányzik ahhoz, hogy nyilvánosan felléphess. Azt akarom, hogy novemberre készen légy, és akkor megtartjuk az első nagy hangversenyt, hogy meg tudjatok élni. Én már játszottam Bécsbe, az semmi. Komoly hangversenyt gondolok. Plakátokkal, rendes műsorral, hirdetéssel, kritikusokkal, jól megszervezve. Ha szorgalmasan dolgozol, még az idén kimerlek állítani. És ha minden jól megy, nyitva van előtted a világ. Apáddal már beszéltem erről. Rád csak annyi tartozik, hogy ne okoskodjál és hallgass rám. Én megteszem, hogy nem kínozlak Clementivel. Te tedd meg, hogy testtel, lélekkel dolgozni fogsz. Nem nekem csinálod, hanem magadnak. Na gyerünk, mi volt már a feladva? A fiú hálás buzgósággal ült a zongorához. Megváltottnak érezte magát. Teljes szívéből igyekezett kedvére járni mesterének. Mikor a csípős őszi este sötét utcáin bandukolt a külváros felé, boldogan dúdolta magában a saját tantumergóját. Az életet szépnek és érdekesnek érezte. Otthon új örömet talált. Nagy újságot hozott a posta. Liszt Ádám már régóta kérvényt írt a herceghez, hogy adjon neki valami szerény szállást a hatalmas Eszterházi vagyon számos bécsi házának egyikében, hogy fiának ne kelljen órákat gyalogolni, és több időt fordíthasson a tanulásra. A kérvényt az öreg Salieri, aki a herceget személy szerint ismerte, lelkes ajánló levéllel támasztotta alá. És most megjött az értesítés az Eszterházi uradalomnak középponti igazgatóságától, hogy ő főméltósága két szobából álló ingyenes lakást engedélyezett Liszt Ádám ideiglenesen szabadságolt Doborjáni birkaszámadó és családja számára a belvárosban, a Kruger Strasse 1047-es számú házban, a második emeleten. A szülők ragyogtak az örömtől, Csernyi is, Salieri is igen közel laktak ehhez a házhoz. Az utolsó pillanatban jött, mondta Liszt Ádám. Ezt a szobát a jövő héten már nem tudtuk volna fizetni, és már eladni valón sincsen semmi. Sokáig hallgatott, a lámpába bámulva aztán fiára nézett. Ha a hangversenyed sikerül, és elkezdesz keresni, akkor meg vagyunk mentve. De ha nem sikerül, akkor vége mindennek, nem lesz miből élnünk. És mehetünk vissza Doborjánba. Hát úgy igyekezzél. Mi? Miért nem felelsz? A gyerek nem felelt, mert olyan fáradt volt, hogy ültében elaludt az asztal mellett.